Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igét, hát alapján, ahogy az egyházunk mai napra a vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra kijelölte, megírva találjuk Mózes 4. könyvében a 14. fejezet első versétől a 24. a következőképpen. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron harcra borult Izrael közösségének egész gyülekezet előtt. De Józsué, Nun fia és Káléb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek, meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem? Megverem dögvésszel és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, a nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttük, és felhőoszlopban jársz előttük, nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet, mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy-e te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. Bocsáss meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok a te beszédet szerint, de életemre mondom és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. De szolgámat, Kálébot, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, bármilyen hosszú is volt most ez az ige szakasz, még így is tulajdonképpen egy kicsit rövid, hiszen az előzményeket még így sem hallhattuk, úgy is mondhatnánk, hogy egy kém történet áll most előttünk, Izrael kikémleli az előttük levő tájat, vidéket, országot, kikémleli az előttük levő időt, a jövőt is, olyan, mint mondjuk az ipari kémkedés, hiszen a jövő technikáját igyekeznek így kikutatni, kilesni, vagy épp esetleg olyan, mint a mezőgazdasági technológiának a kikémlelése, és ha nem is kémlelés értelemben, de egy érdekes cikkre hívták fel a héten a figyelmemet, egy debreceni fiatal ember sajátos növénytermesztésbe fogott, miután a gomba elvitte az egész kertjét, és utána nézett, hogy mit lehetne csinálni, és az úgynevezett hidropóniát alkalmazza, tehát leegyszerűsíti a föld nélküli termesztést, ami persze ismerős, hiszen a multiknál is ezt kapjuk valójában, azért olyan szép tiszta a répa, és így tovább. Hát egy kavicsos ágyba helyezi, de nem ez a lényeg, mert ez tehát máshol alkalmazzuk, hanem összekombinálta ezt a halakkal. És az, hogy ne legyen a víz koszos, azt kölcsönös tisztítással oldotta meg, és egy úgynevezett passzív üvegházba helyezte az egész rendszert, ami azt jelenti, hogy nem fűti külön, csak a nap fűti, még télen is, de kicsit persze máshogy kellett ezt az üvegházat kialakítani, mint a szokásosat. És hát ilyen módon azt mondja, hogy hát az egész családot télen-nyáron ellátja friss zöldséggel, és vegyszerés minden nélkül dolgozik, mert ehelyett a biológia megteszi a magáét. Hát ilyen értelme egy kicsit ez is a jövőbe képzelheti magát az ember ezek által, és hát emlékszünk, hogy a kémek szinte erről tanúskodnak bizonyos értelmet, ha nem is a hidropónia révén, de hát jönnek vissza, hogy ilyen hatalmas emberek is vannak, de hát hatalmas a termés is. Tehát valahol érezhetjük azt, hogy most kikémleltek egy olyan területet, és egy olyan, hát ha nem is technológiát, mert abban az időben talán így nem nevezhetnénk az ottani mezőgazdaságot, de egy olyan mezőgazdaságot, amely egyszerűen elkápráztatja az embert, és szinte leesik tőle az állam. Jövőkémlelés zajlik tehát ebben az értelemben. Mi fog Izraelre várni, ha beköltözik Kánaán földjére? És nem csak a vándorló nép esetén, hanem hát számunkra is ez a jövő kémlelés történik most meg, mert nem csak tízek kémkednek, hanem ott volt az a kettő is, Káléb és Józsué. Józsué, aki azután birtokba veszi az országot, aki most is azzal a bizalommal van Kálébbal együtt, hogy hát ha Isten segítségével indulnak neki az ő szavára, hát akkor sikerülni fog, bármilyen hatalmas is az ellenség. És betekinthetünk abba a jövőbe is, amit egy későbbi Józsué, Józsua, Jézsua, Jézus által tudunk meg, hiszen ugyanazt a nevet viseli, akkor is, hogyha az új szövetségben már ez görögös formában maradt ránk, de valójában ugyanez a név, és ugyanígy az ő révén is szinte azt mondhatjuk, hogy bemutatja Jézus, hogy valóban hogy harcol velünk maga Isten, és az ő oldalán, a győztes oldalon állhatunk, hiszen megharcolta értünk ezt a Golgotán, leverte Sátán Kánaánját az üres sír révén, és Jézus feltámadása által, az örömhír által mi magunk is kémjelentést kapunk Isten országáról. Sokféle legendát hallhatunk a Mossadról, az izraeli titkos szolgálatról, hogy milyen technikával, milyen zseniális trükkökkel rendelkeznek. Hát most úgy tűnik, hogy itt az első titkos szolgálati életük még nem ilyen profi, hiszen ez nem titkosan zajlik, hanem mondhatjuk teljes nyilvánosság előtt, az egész lakosság, mármint Izrael népét értve, részesül a hírből, és nem csak a vezérkar. Nem titkolják tehát a sajátjaik elől sem a kémtevékenységüket. 40 nap múlva visszatérnek és adják a híreket, de azt is látjuk, hogy mennyire megrettennek attól, amit láttak. Hiába csodálatos az ország, hát ezt lehetetlen elfoglalni. Túl picik vagyunk, és ezt oly sokszor gondoljuk mi magunk is, hát a keresztények is olyan kevesen vannak ebben a világban, hát mit lehet tennünk? És elkeseredünk ettől. Nyilvános, titkos szolgálatuk van, és mégis titokban marad előttük a lényeg. Mert nem látják a jövőt, és nem látják a lényeget. Hát ezért ragadnak köveket, és pont azokat az embereket akarják kivégezni, akik Isten mellett állva bizalommal tekintenek ő rá, és azt mondják, hogy de hát ne legyetek, nem szó szerint mondják, de mégis ezt mondják, ne legyetek ilyen hitetlenek, ne lázadjatok az Úr ellen. Mert a hitetlenségnek sok-sok fajtája van. Kettőt látunk tulajdonképpen ebben a történetben most. Az első, az az elkeseredett hitetlenség. Amikor azt mondják, hogy hát ez reménytelen. Itt már nincs mit tenni. Forduljunk vissza, menjünk Egyiptomba, ott még mindig legalább megmaradunk. Nem érdemes folytatni. És hányszor érzi ezt az ember, hát hiába teszi a dolgát, nincsen meg a maga eredménye, vagy legalábbis nem látja, hogy az az emberek szívében mondjuk valami változást hozna, pedig hányszor próbálkozik ezt tenni, azt tenni, a másiknak segíteni, vagy csak egyszerűen részvétel lenni a bajában, vagy esetleg eleve Isten országáról bizonyságot tenni, de lepattan, hát őt ez nem érdekli, és ő ezt nem hiszi. És sokszor bukunk el magunk is tehát ebben a kérdésben, hogy hát nem bírunk ezzel a nagy tömeggel, ezekkel az óriásokkal. És aztán az lesz a büntetése ennek az elkeseredett hitnek, pontosan amit mondanak. Nem tudjuk elfoglalni, itt fogunk elveszni a pusztában. És Isten azt mondja, jó, hát akkor legyen a ti szavatok szerint. Ez egészen más, mint amikor Péter mondja Jézusnak, hogy hát legyen a te szavad szerint. A te szavadra mégis kivetem a hálót. És aztán a következő formája a hitetlenségnek az meg a rajongás. Amikor most már Isten visszavonta a szavát, nincs már mögöttünk. És mi mégis azt mondjuk, na indulás, gyerünk, akkor mégiscsak kardot fogunk, elfoglaljuk az országot. Tudunk az erős ellenféllel majd bírni. És Isten már nincs velünk. És éppen ezért hiába is a kísérlet, hát súlyos vereséget szenvednek el ezek az emberek, mert arra a fantom zászlóra hiába tűzik oda Isten jelét, Isten már nincs közöttük. Mert Isten, ahogy itt is olvashattuk, tűzoszlopban és felhőben van közöttük. Nem lelkesedésben és önálló ötletekben. Hát ezért egy kicsit reménytelen a helyzet, mert most már késő megindulni. Most már várni kell. Nyugton ülve maradni, és kivárni azt, amit Isten most már elhatározott és elmondott nekünk. Most már 40 évig várhatnak Izrael fiai, hogy elfoglalják Kánaán földjét. Tehát rosszabb a helyzet, mint csak annyi, hogy most nem mehetnek, hanem azt mondja, hogy egészen ez a generáció kell, hogy meghalljon itt a pusztában, mire tovább indulhattuk. Még a fiak is nyögik ennek a bűnnek a következményét. És való igaz, ha azt nézzük, hát minden büntetést megérdemel ez a nép. Hát elpusztítom őket, mondja az Úr, majd Mózesből lesz nagy nép, és azokat viszi be. Na de akkor hogyan lehetséges mégis, hogy most itt ülök? Mégis élek, ennyi bűnnel a nyakamon. Hát ez Mózes titka. Mózes titka, aki szintén joggal lobbanhatna haragra, hiszen már ki tudja hányadszor kísérti a nép az Urat. Ő ellene is már nagyon sokszor lázadtak, és nyugodtan mondhatná, hogy már nekem is elegem van belőletek, vesszetek. Isten türelme is elfogyott, mondhatja, hát most már igazán itt a vége. De mégis már másodszor utasítja vissza Mózes a nagyszerű lehetőséget, hogy Isten majd őt viszi tovább, és teszi nagy néppé. Azt mondja, hogy most sem akar egyedül tovább menni, és a népért kiállt helyette, nem a saját érdekére tekint. Szinte megismétlődik az, ami az aranyborjú után történt, bár mérgében és haragjában, és látjuk jól, hogy jogos haragjában összetöri a kőtáblát, de végül fölmegy a hegyre, és rimánkodik, hogy Isten bocsásson meg. Hát ez az egyetlen oka annak, hogy mi magunk is még élünk, mert ott van, nekünk is a közbenjárunk, csak mi most már nem Mózesre kell tekintsünk, hanem Jézusra. Hát ő is szüntelen mondja Pál apostol, közbenjár értünk most is a mennyben, és végképpen a Golgotán. Hát ez az egyetlen oka annak, hogy még életben lehetünk, hogy még van esélyünk tovább menni, hogy még mindig ott az ígéret előttünk, hogy elfoglalhatjuk Isten országát. A közbenjárásnak, az esedezésnek a minta példája Mózes, így ad példát azért is, hogy kövessük őt ebben. Sok mindenért és sok mindenkiért lehet imádságunk közbenjárás. Most koncentráljunk kettőre, a testvér gyülekezetünkre, konkrétabban annak lelkészére, akinek karácsonykor, ahogy hirtattam róla, előtte megműtötték, és kivették az egyik veséjét. Két ünnep között hazakerült már, és állítólag már járni is tud nagy nehezen. Hát reménykedik mindenki a gyógyulásába, de még bizonytalan, hogy mi is van vele, és mi lesz majd az eredménye a szövettannak, és imádkozzunk a szomszédunkért is, Ősagárdon Eszlényi Ákost is megműtötték szúmával, és talán már többen is hallottuk, hogy még nem jött vissza a hangja, tehát ő érte is így közösségileg is, de egyénileg is a magunk otthoni imádságaiban gondoljunk és fohászkodjunk. Hát Jakabtól tudjuk, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és valóban sokszor megtapasztaljuk az ilyen imádságoknak a hatását. Hát persze nem azért, mert önmagától az imádság valamiféle szertartásos módon hatna, hanem azért, amiért Mózesnél is hat, mert Istennel vív ilyen értemben most harcot, élethalál harcot, csak nem magáért, hanem a népért, hogy kegyelmezzen már meg nekik. Hát mi magunk is ezt kérhetjük önmagunkra is persze, de most inkább arra gondoljunk Mózes példáján és Jézus példáján keresztül, hogy másokért is tudjunk térdre esni szüntelenül. És a másik, amit Mózes itt bemutat a közbenjárásnak, az az alapja, hogy ő is tud megbocsátani. Hiszen különben hát akkor inkább valamiféle átkot kérhetne mondjuk Istentől, hogyha ez nem így lenne. Tehát az a lényege, hogy a nép zúgolódása, lázadása, állandó veszekedése és tiltakozása és sokféle támadása ellenére azt mondja, hogy én megbocsátottam nekik, Uram, akkor légy szíves mondhatni, te is bocsáss meg. És éppen ezért így olvad össze, Jézus ezért tárja így elénk, hogy hát a mennyei atya megbocsát, akkor tessék nekünk is megbocsátani, különben ne várjuk azt, hogy Istentől bocsánatot kaphatunk. És hogyan is kell megbocsátani? A cipős doboz akciót talán sokan ismerjük, amit baptista szeretett szolgálat szokott karácsonykor rendezni. 19-én az arénában ennek volt egy koncertje is, jótékonysági koncertje, és a Magyar Rádió zenekara kísérte a fellépőket. Köztük volt Pintér Béla is, és egy számát adta elő, amiből most egy darabot szeretnék le is játszani, mert úgy gondolom, hogy ezzel a megbocsátással szoros összefüggésben van. És egyúttal megragadom az alkalmat, hogy újra fölhívjam a figyelmet, hogy a CD missziónk ebben a henger formában is kint ott a polcon megtalálható, és elég egyszerű a használata, tehát ha bekapcsoljuk, akkor tulajdonképpen a számokat már el is indítottuk. Talán mondhatnánk most úgy is, hogy szinte ezt imádkozza Mózes Isten felé is, tehát most nem csak az egymás iránti megbocsátásra. És hát ennek a zeneszámnak a szövege alapján talán most mondhatjuk joggal így, hogy míg Isten a törvényt a kőtáblákra írta föl, és ilyen értelemben hát kőbe véste, addig, ahogy a házasság törő asszonynál látjuk Jézustól, a bűneinket a homokba írja, hogy azonnal el is fújja a szél, ahogy a szöveg mondja, valóban érdekes a megfogalmazás, és nagyon tanulságos. Tehát, hogy gyorsan homokba írni, hadd fújja el a szél, még azelőtt, mielőtt egyáltalán megjegyezhetnénk. Hát szinte ezt kéri Istentől Mózes, és Jézusban pedig ezt teljesíti be. Hiszen arról beszél Isten Jézus kapcsán már az ószövetségi prófétáknál, hogy hát elfelejti ezeket a bűnöket. Ha valóban engedi, hogy hadd fújja el a szél mindazt, ami a homokba került felírva, és az ő akarata, a törvénye is ott van a kőtáblában, de a mi bűneink ezzel szemben csak a homokba kerültek. Hát ez is Isten irgalmát fejezi ki, hogy ő nem egyformán bánik a bűnökkel meg a törvényével, sőt nem fordítva bánik, hogy a törvényt írna a homokba, aztán elszáll, de a büntetésünk és a bűnünk ott marad kőbevésbe, hanem éppen fordítva. És éppen ezért is csodálni való ez a Mózes, hogy oly gyakran szembesült már ő is a nép hitetlenségével, bőszült is fel rajta, és háborodott fel. És most mégis azt mondja, hogy ezt tessék elfelejteni, Uram. Ne törődj velük, ne a bűneikre tekints. Hadd fújja el tehát a szél a homokba írt bűneinket, és inkább belekapaszkodik a legutolsó szalmaszálba is ez a Mózes, már-már szemtelen szinte az, ahogyan beszél Istennel, hogy még kikunyeráljon valami engedményt, már-már úgy viselkedik, ahogy Ábrahám is viselkedett, ugye, aki hát maga is kifejezi, hogy hát már meg ne haragudjék az én Uram, hogy megint merek szólni, és lealkudja ugye a sodomai igaz emberek számát egészen minimálisra. Most ez más kérdés, hogy ott ez nem segített még, de most itt a nép számára Mózes közben járása sikerrel jár ebben az értelemben. Jézus is éppen ilyen rámenős és szinte szemtelen imádkozásra szólít fel minket. Emlékezzünk csak arra, hogy hát hogyan mondja el mondjuk éppen a hamis bírónál is, hogy olyan rámenős az özvegyasszony, és szinte hát már a bíró is azt mondja, hogy én már nem bírom tovább, már csak azért engedek, mert a nyakamra jár. Hát szinte ugyanilyen módon biztat minket is Jézus, tehát, hogy Isten nyakára lehet járni, és persze ő nem azért fog megbocsátani, mert már nem bírja az zaklatásunkat, de akkor is lehet ő rá appellálni az ő kegyelmére, szeretetére. Hát ha ellenségeinkért is imádkoznunk kell Jézus szerint, akkor pedig, hát hogy ne vennénk példát most Mózesről és Jézusról, aki még az ellenségeiért és az övéiért is egyaránt imádkozott. Mindig Isten bocsánata van tehát azok előtt, akik le tudnak előtte borulni és könyörögni hozzá, és így jelenik meg vízkereszt fénye, Isten dicsősége, hiszen ebben az ige szakaszban erről is szó van, és tulajdonképpen most így mondhatjuk el, hogy Isten dicsőségére hivatkozik Mózes. Azt mondja, te dicsőséget szenvedhet csorbát, ha a különböző népek azt látják, hogy nem tudtad bevinni a népet. És egyébként ilyen értelemben e dicsőség miatt enged az Úr is, csak nem egészen Mózes érvelése szerint nyilván, hanem szíve szerint is megbocsát. Nem csak azért, mert akkor a dicsősége csorbát szenvedne, hanem azért, mert akkor a népe veszne el. Minden Isten dicsőségéért történik ebben a történetben, és a dicsősége az, hogy az ő akarata valósul meg. Ez biztosan meg lesz, akár így, akár úgy, csak most a népre tekintve ad a kérdés a magunk számára, hogy nélküled valósul meg Isten akarata, vagy veled? Nélküled, mint a 10, és aztán a hozzá csatlakozó nép, aki aztán a pusztai vándorlás során majd kihal, vagy veled, mint Kálebbel és Józsuéval, akik bemehettek Isten országát jelképezően Kánaán földjére. Vízkereszt ünnepének éppen az az ajándéka, hogy most úgy jelenik meg a világban Isten dicsősége, hogy ez nem az ítélet és a pusztulás, hanem Jézus közbenjárása révén a kegyelmi időt hosszabbítja meg számunkra. Mert Isten dicsősége az értünk született Jézus arcán ragyog fel igazán. Amen. Imádkozzunk. Igazságos Urunk, Te, aki szentségedben trónolsz az egész világ felett, mégse emész meg minket. Jól lehet bűneinkkel, alaposan rászolgáltunk, hogy megsemmisítő csapást mérd ránk. Áldunk Téged, hogy irgalmad és szereteted mégis nagyobb volt szentségednél és igazságodnál. Hálás szívvel gondolunk arra, hogy dicsőségedet nem a megbüntetésünkben mutattad meg, hanem irgalmadban. Köszönjük, hogy Te olyan fenséges, olyan erős vagy, hogy tudtál jogos haragodból mégis irgalomra jutni irántunk. Köszönjük, hogy miközben igazságodért elégtételt szolgáltattál a kereszten, és saját fiadat taszítottad el, aközben elkészítetted nekünk a bűnbocsánat lehetőségét, hogy minden megtérő elnyerhesse üdvösségedet. Amen.